Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Saját magunkat a természet tükrén keresztül tapasztalhatjuk meg. Állítja mai vendégünk Sütő Anna Mária, akivel legutóbb március elején az asszonyképzőről beszélgettünk. Több hallgatói visszajelzésben felmerült az igény arra vonatkozóan, hogy bizonyos témaköröket tárgyaljunk részletesebben. Örömmel jelentem be, hogy mától kezdődően, körülbelül egy fél éven át Sütő Anna Mária havonta jelentkezik a Natura Stúdióban. A jelenleg Budapesten élő szakember saját elmondása szerint ott született, ahol a fenyők magasabbak, mint Svájcban, a fű zöldebb, mint Izlandon, és a kultúrák jobban össze vannak keveredve, mint a cérnák a varró dobozában, azaz Erdélyben, pontosabban Marosvásárhelyén. Az ember eddigi történelme során a természet gyermeke volt. A természettel együtt élt, otthon érezte magát benne, szinte mindent tudott róla, amire szüksége volt. Csak az maradt életképes, aki otthon volt a természetben. Most a modern ember a természettől függetlenül élhet. Amire a természet világából szüksége van, azt a piacon veszi meg, azt mások készen szállítják neki. Fogalma sincs, hogyan termelik meg az élelmiszereket, mi ehető, mi hasznosítható abból, amire a természetből szüksége van. Amióta ember él a Földön, a természetben idegenül mozgók, életképtelenek voltak. Ma azok élnek látszólag a legjobban, akik a legtávolabb kerültek a természet világától. Olvashatjuk Kopácsi Sándor a Modern ember és a természet című írásában. Legutóbbi beszélgetésünkben, amelyet bármikor meghallgathatnak honlapunkon, Sütő Anna Mária elmondta. Az általa létrehozott asszonyképzővel azt a tudást szeretné feleleveníteni, idézem tőle, amelyben a nők figyelembe vették az élet és a természet ciklusait, s nem mentek szembe vele. Legyen ez a mai beszélgetésünk kiinduló pontja, hiszen a ma általánosan tapasztalható, természettől való elidegenedés csak nem szindrómává vált. Nézzük meg a természet törvények és a nők közti kapcsolatot. Miért érdemes figyelni a természetet? Hogyan kapcsolódhatunk vele? Lehetséges nagyvárosban is? Mi szükséges ahhoz, hogy értsük a természet nyelvét? Mondhatjuk, hogy az asszonyképzőben Anna Mária a természet tolmácsa?
Nem érzem magam tolmácsnak.
Sütő Anna Mária Karabaksát hallják.
Sokkal inkább esetleg egy ablaknyitogatónak, tehát mondjuk én annak érzem magam, aki kinyitja az ablakot, és azt mondom, hogy gyertek lányok, menjünk ki a természetbe. De innentől azon kívül, hogy felhívom egy-két dologra a figyelmet, ami már van, és amit igazából tudunk, csak emlékeznünk kell rá.
Mielőtt kitérnénk arra, hogy miért érdekelhetnek minket a természet törvények, arról kérdezném Sütő Anna Máriát, hogy a nőnek speciális helye van a természetben.
Elsőként arra gondolok, amikor ezt a kérdést hallom, hogy nőként a nőnek a helyén van. És ez alatt azt értem, hogy a nő az nem lehet férfi, illetve ugyanúgy a férfi az nem nő. A nő az egy speciális kapocs tud lenni a természet és az emberek, illetve az állatok között. Tehát, hogy valahol dolga neki az, hogy a megérzéseivel, a világlátásmódjával össze tudja kötni ezeket.
Miféle természettörvényekre gondoljunk, és mire tanítanak?
A modern ember úgy gondolja, hogy mindent tud uralni. Nagyon sokszor tévéből, rádióból azt halljuk, hogy az ember uralja a természetet, tehát képesek vagyunk akár az időjárást befolyásolni, de a természeti törvények alatt arra gondolok, hogy akkor, amikor az ember valamilyen problémával küzd, vagy valamit nem ért, abban a pillanatban, amikor rátekint a természetbe, hogy van ott, akár jelen ez a probléma, szinte azonnal választ tud kapni, hiszen az ember, és ezen belül a nő, ugye egy valami nagyobbnak a része, tehát a nő a természetnek a része. Amikor problémával küzdünk, és mondjuk nem találom a kiútat valamiből, akkor kimehetek a természetbe, vagy csak egyszerűen behunyom a szemem, és végig gondolom, hogy ez hogy van jelen a természetben. Mondok egy példát. Legyen ez az elengedésnek a példája. Tehát el kell engednem egy személyt, el kell engednem egy érzést, ami uralkodik az életemen, és akkor arra is gondolhatok például, hogy kinézek az égre, és megnézem a holdat, amelyik éppen fogyatkozik. Vagy ránézek a napra, amelyik ugye fel kell, és amikor itt az ideje, akkor nyugaton lenyugszik. Amikor a természet törvényeire gondolok, akkor másik példát mondok. Ugye itt van a négy fő irány, a kelet, a dél, a nyugat és az észak. A nyugat iránya, a nyugvás, az elmúlás iránya. Itt van mindennek a vége, tehát szimbolizálja a véget, a halált. Mindent, amin már túl szeretnénk lenni, vagy valamilyen tehernek a letételét. Ugyanígy jelképezi az őszt. Hogyha egy kicsit tágabb értelemben nézzük, hiszen ősszel a természet ugyanúgy megpihen, tehát nyugovóra tér, napszaka, a napnyugta, az este, és hogyha én részese vagyok ennek a természeti jelenségnek, tehát megérzem azt, figyelem, hogy a természet egyszer csak meg kell nyugodjon, akkor tudom, hogy az élethelyzetemben is valahogy ezt a példát kell követnem ahhoz, hogy én el tudjak engedni valakit.
Visszatér egy álmom, szárnyaim kitárom, könnyű szélben úgy lebegek. Égi dolgok hívnak, mind fülembe súgnak, éltél te már itt.
Sütő Anna Mária azt mondja, hogy saját magunkat a természet tükrén keresztül tapasztalhatjuk meg. Hogyan történik ez a mindennapokban, és mit jelent ez?
Hát talán a legérdekesebb számomra az a négy elemhez való kapcsolódás. Ugye valamikor nagyon régen elkezdődött ennek a felfejtése, olvashatunk mindenféle tanfolyamokon, tanultunk a négy elemről. És valóban nagyon érdekes, ahogy ugye a föld, a tűz, a levegő és a víz jelen van, akár a magyar hagyományban ezzel a négy elemmel dolgoztak nagyon-nagyon rég ősi időkből, ezt még gyógyításra is használták. Hogyha ismerjük például a négy elemnek az összefüggését, bocsánat, most eszembe jutott egy régi élményem, hogy igen, én ezt nagyon sokszor nézegettem a különböző újságokba, csak azt nem értettem, hogy például hogy tudom én ezt az életembe bevinni, tehát hogy miért jó az nekem, hogyha én ezeket ismerem, hogy melyik elem melyiket táplálja, melyik elem melyiket gátolja, és az évek során, ugye az összefüggések keresésében rájöttem, hogy akár egy élethelyzetet, most nem speciálisan valami kritikus helyzetre gondolok, hanem pusztán egy élethelyzetre, mindegyiket hozzá tudom rendelni egy elemhez. Tehát még egyszer mondom, ugye van négy alap elem, ez a tűz, föld, víz és levegő, és egyik a másikat táplálja, a másik, tehát hogy van, amelyik pedig gátolja. Mondok egy példát erre. A föld táplálja a vizet. Ugye gondoljunk csak a borszéki borvízre, ugye amelyik a földből a felszínre tör, tehát a föld a víznek a helye, és a föld táplálja, illetve a földben lévő elemektől lesz olyan gazdag, mint amilyen. Mindegyik elemet táplálja egy másik elem, ugyanúgy fékezi. Tehát a földet a víz tudja fékezni. Hogyha a víz elpárolog, akkor ugye táplálja a levegőt a párával. Aztán itt van a tűz, ami hogyha nincsen levegő, akkor nem tud égni az a valami. Tehát a tűz nem létezik a levegő nélkül. Minden emberben, ugye és a nőkben is ott van, ott kell lennie egy tűznek. Gondoljunk itt a szenvedélyre. Tehát ha valamit úgy cselekszem, hogy nincs benne a tűz, akkor nem igazán van, annak sem látszatja, tehát gondoljunk arra, hogy valamit nagyon kedvetlenül csinálok, nincs bennem szenvedély. Teljesen más az eredmény annak, amikor beleteszem az összes energiámat. Ez a nőben lévő tűz. A tüzet a levegő táplálja, és itt arra gondolok, hogy mondjuk a mozgás, a cselekvés, tehát hogyha én szeretnék valamit elérni, ugye, és ahhoz, hogy én tüzet kapjak, meg kell mozdulnom. Gondoljunk egy élethelyzetre megint, amikor nem tudom, hogy merre lépjek tovább. Tehát állok, mint a föld. A föld ugye az egy stabil valami, az nagyon ritkán mozdul meg. Igaz, hogy amikor megmozdul, akkor általában nagyon megmozdul. De mondjuk egy földállapotban vagyok, és ahhoz, hogy én valamilyen új megoldást, vagy valamilyen újat be tudjak hívni az életembe, kénytelen vagyok megmozdulni, tehát szelet változást hozni az életembe, ami felszítja a bennem lévő tüzet. És ha már tűz és szenvedély ott van bennem, akkor tudok lépni, illetve nyilván könnyebben tudok választani vagy dönteni. És ezzel azt szeretném kiemelni, hogy akkor, amikor az életembe szeretnék egy változást, akkor kívülről nem igazán hatékony a várakozás, hogy kívülről valaki benyúljon és kisegítsen, hanem ha belülről indul ez az igény, akkor megvan a levegő és megvan a tűz, ezáltal minden elem élni fog bennem. Mind a négy elem jelen van a testünkben, mind a négy jelen van a szellemünkben, ugyanúgy a lelkünkben, és az lenne ugye az ideális, hogyha mindig az lenne több, amelyik éppen az adott helyzethez szükséges. Mert ha mondjuk le kell ülnöm és tanulnom kell, tehát kénytelen oda vagyok ragasztva egy íróasztalhoz, és mondjuk koncentrálnom kell valamire, akkor mondjuk a földelemet kellene megélnem, ugye, amelyik mozdulatlan, ahhoz, hogy én be tudjak fogadni valamit. Aztán ott van nekünk a vízelem. Nagyon érdekes, hogy amikor az asszonyképzőnek az anyagát írtam össze, akkor leültem és végig gondoltam, hogy hogyan vannak jelen a bizonyos elemek az életünkben, és a vízről tudtam a legtöbbet írni. Ugye a víz az érzékenységnek, az anyaságnak, az érzelmeknek a feltarthatatlan áramlásának a jelképe, a tudattalan mélységeit jelképezi. Az anyamében is jelen van a víz, és gondoljunk egy picit a víznek a megnyilvánulási formáira. Ugye hányféle módon jelenik meg? Van a tó, amelyik megáll és mozdulatlan, aztán van mondjuk a zubogó patak, amelyik a hegyről zubog lefele, de a halmaz állapotaira is van jég, van pára, hópehely, és hogyha mondjuk adott egy olyan élethelyzet, amikor én úgy érzem, hogy nincs kapcsolatom az érzelmeimmel, kitekintek az ablakon, és megnézem, hogy a természetben hogy néz ez ki. Hát mondjuk ez úgy nézhet ki, mint egy jég. Befagytak az érzelmeim. Mire van szükségem? Mire van szükség a természetben a befagyott jégre ahhoz, hogy kiolvadjon? Napsütésre, melegre, tűzre. És akkor megint elindulok és elkezdek gondolkodni. Hogyan tudok tüzet csiholni magamban? Tehát ilyen összefüggéseket keresünk a saját életünkből különböző példákon. De mondok még egyet a vízzel kapcsolatban, ugye, hogy milyen érdekes, fizikai törvényeket is átnézzük egyúttal, hogy a víz mindig felveszi annak az edénynek az alakját, amiben beletesszük. És ez annyira gyönyörű szimbólum, hogy az élet hozta edényekbe, úgy van jelen a víz. Vagy gondoljunk egy másik példára. Gyakorlati szinten szoktuk ezt kipróbálni, hogy tegyél a markodba egy kis vizet és szorítsd össze. Ugye minél jobban összeszorítom a kezem, a víz annál jobban kifolyik belőle. Tehát csak úgy tudom megtartani a vizet, hogyha hagyom, hogy benne legyen, és nem fejtek ki rá erőt.
A hétköznapokban hogy tudatosíthatjuk látjuk egy adott élethelyzetben, hogy mikor éppen melyik van túlsúlyban, vagy melyik van hiányban?
Hát, hogyha ismerjük a négy elemnek a megnyilvánulási formáit, hogyha ismerjük, hogy mi lehet tűz, mi lehet víz, mint ahogy az előbb beszéltünk a vízről, hogy szimbolizál az érzelmeket, vagy a tudattalan. Innentől kezdve a gyakorlás az, ami meghozza az eredményét. Tehát, hogyha tudom, hogy a Földnek mi a jelképe, az állandóság, a racionalitás, és megfigyelem, hogy mit csinál a Föld. Például, hogy a villámcsapást elvezeti. Hát milyen érdekes, akkor mi történik az életünkben, ha jön egy villámcsapás, egy nem várt hirtelen változás, ami akár lecsap, mint egy villám, akkor rögtön tudom azt, hogy földelemre van szükségem, tehát föld minőségre. Tehát elő kell vennem a racionális énemet, egy kicsit a mozdulatlansági énemet, és ez tud segíteni abban, hogy a villámcsapás levezetődjön az életembe. De ugyanígy, ugye, sok érzelem, sok víz. Gondoljunk itt az áramlásokra. Mi az, ami segít a természetben a sok víz elvezetéséhez? Megint csak a föld. Tehát a föld az, amelyik kordába tartja, fékezni tudja a vizet. Vagyis amikor túlcsordultik vagyok érzelmekkel, akkor megint a racionalitás tud segíteni. Mondok még egy példát, ugye a sarat nem szeretjük. Jön a tavasz, jön az ősz, és különösen a városban élők nem igazán szeretik azt, amikor sár van, elővesszük az autót, pedig ez egy gyönyörű szimbólum, a sárnak a szimbóluma, hiszen a víznek és a földnek a keveréke, és ugye az átmenetet, egy átalakulás szimbolizál, az újjászületésnek a helyszíne. Szintén a természetben látható, hogy valaminek a csírája csak abban lesz életképes, ha van föld és van víz.
Összeért az
A stúdió vendége Sütő Anna Mária, akivel ma a természettörvények és a nő kapcsolatáról beszélgetünk. Beszéljünk egy kicsit a személyes tapasztalatairól, hogy milyen bölcsességeket talált a természetben.
Hát a legemlékezetesebb, ez pont a tegnap történt velem, autóbuszon utaztam, és ilyenkor, ha éppen nem dolgozom, akkor kinézek az ablakon és figyelem a természetet, és nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy ahogy az eget néztem, gyönyörű szép kék ég volt, és fehér bárány felhők úszkáltak benne, és egyből azt vettem észre, hogy ez ugyanolyan, mintha az óceánban a jéghegyek úszkálnak. Tehát ami fent, az lent, ugye, mondja a nagy bölcsesség. És akkor, amikor így valamilyen felismerés megvilágosodik bennem, mert hogy én azt szoktam mondani, hogy az ember naponta legalább egyszer meg szokott világosodni, hogyha figyel, hogyha ez valóban így van, már pedig miért ne lehetne így, akkor lehet folytatni és gondolkodni rajta, hogy mi van az óceánban, tehát hogy néz ki az óceán, és visszaforgatom az ég felé. Tehát, hogy valószínű, hogy ami az óceánban létezik, az ugyanúgy létezik fent az égben.
Szoktak olyan résztvevői lenni az asszonyképzőnek, akiknek nagyon nehéz a jól megszokott racionális gondolkodástól eltérni, amikor például ennél a témánál tartanak?
Jellemzően nem, mert hogy én azt gondolom, hogy a négy elem az rettentő racionális. Nem olyan régen éppen ezeket a fogalmakat kezdtem el kibogozni, hogy mit jelent az, hogy racionális, logikus. Pontosan ezért, mert azt gondolom, hogy megint csak egy ilyen nagyon beszűkült értelmezésben gondoljuk ezt, hogy racionális, mert hogy megint mondok egy példát, tehát ugye a négy elem összefüggései, az, hogy hogyan van jelen az életemben, a testemben, ez egy kicsit elvontnak tűnik, holott szerintem nagyon racionális, nagyon is logikus, hiszen a természet az egy nagy valami, az egy nagy halmaz, aminek a része az ember. És itt ki is térek egy következő kvázi természeti törvényre, azt szoktuk mondani ugye, hogy minden a rokonom. Tehát nem az ember volt előbb és utána a természet, hanem a természet. természet született meg valamilyen formába, és ennek része volt az ember, függetlenül bármilyen vallási ideológiától. Ez így történt. Na most, hogyha végignézzük az ősi törvényeket, megint csak Székelyföld jut eszembe, hogy mindig azt tiszteltük elsőre, ami előbb volt. Tehát tiszteltük az őseket a hagyományban, tisztelték a természetet. Akkor bomlott fel az egyensúly, amikor az ember fölé emelte magát a természetnek, és azt gondolta, hogy ő tudja majd uralni. Ezzel bomlott fel az egyensúly.
Ez minek hatására történhetett?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, nagyon sokan gondolkozunk rajta, szerintem rengeteg elmélet született ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy elsősorban ugye a természettől való elszakadás, tehát amikor elkezdtünk a városba beszorulni, van egy nagyon jó példa erre. Hivatkozom a múltkor elhangzott kalácsos példára, hogy valamikor valaki leaszfaltozott egy járdát, mondjuk a visszamenőleg a harmadik generációba, akkor még emlékeztek arra, hogy volt sár és volt föld, és azon lépegettek. Eltelt azóta mondjuk 60 év, és ma a születendő gyerek aszfaltra lép ki, és ő már azt hiszi, hogy ez a normális. Tehát nem jut eszébe az, hogy van föld. Valahogy ez így alakulhatott ki, én ezt látom, hogy elszakadtunk ugye ezekről az ősi tapasztalásoktól.
Sokan élünk városban, nagyvárosban, ahogy említette ön is. Ilyen körülmények között mennyire fenntartható a természettel való kapcsolat?
Én is nagyvárosban élek, társasházban, Budapest kellős közepén. Amit én mindig javasolni szoktam, egyrészt minél több időt eltölteni a természetben, néha elég, ha csak egy parkba kimegy az ember és elkezd figyelni, tehát mondjuk nem a telefonomat nézem, nem a gondolataimban vagyok, hogy holnap mit kellene főzni, hanem kimegyek és tényleg ránézek, megnézem a fát, elgondolkodom rajta, hogy hogyan él egy fa, hogyan él egy madár. Aztán a másik, ami nagyon érdekes lehet, a napszakasszal együtt élni. Igen, tudom, hogy ezt nem mindenki tudja megélni, hiszen szabályozva van az, hogy helyre kell menni dolgozni, és helyre kell itt-ott lenni. Viszont ugye nézzük meg a vidéki embert, aki a naphoz igazodva, tehát a felkelő naphoz és a lenyugvó naphoz van igazodva, teljesen a természettel együtt tud élni. De a városban ugyanúgy tudom figyelni az eget, ugyanúgy jelen van a természetnek nagyon sok nyoma. Jelen vannak a madarak, tudom figyelni, hogy hogyan viselkednek a bogarak például, ugye a kedves hangyák, akik bejönnek a második emeletre is, hogyha arról van szó. Tehát a jelek mindenhol ott vannak, az állatok mindenhol léteznek, tehát tudom figyelni. Mindenképpen.
Apropó, hogy a jelek mindenhol jelen vannak, erről jut eszembe, hogy mindig lenyűgöz nagyon, amikor látom, hogy egy 10 emeletes tömbház tetején kinő egy fa.
Igen, gyönyörű, igen, és pont a természetnek a fantasztikus újjászületési képességét mutatja az is, hogy immáron hány éve történt, ugye Csernobilban az atomrobbanás, és pár évvel ezelőtt olvastam valahol, hogy egy olyan gomba kezdett el létezni a Csernobil területén, amelyik a rádióaktivitást elnyeli, tehát elkezdte a természet önmagát tisztítani. Ez is egy gyönyörű jelkép, és megint csak az életünkre tudom visszafordítani, hogy ott, ahol történt egy katasztrófa, megtalálta a természet az öngyógyító erejét, és alkotott valamit saját maga megsegítésére. Ugye ez egy nagyon szép példa lehet arra, hogy az én életemben is történhet egy ugyanilyen mértékű csernobili atomrobbanás mértékű történet, de hogyha tényleg vágyom az újjászületésre, akkor meg tudom teremteni saját magamnak is ezt a gombát.
Tudományban még alig találni arra vonatkozó információt, hogy hogyan fog hatni az emberek tudatára és idegrendszerére a természettől való elszakadás. Sütő Anna Mária, mit gondol erről?
Én azt látom, hogy azért eléggé látszanak a jelei. A minap találkoztam pont ezzel a témával, és beszélgettünk erről, hogy ugye megjelent rengeteg allergia, rengeteg intolerancia. Ma már szinte nincs gyerek, aki nem allergiás valamire. Nem tudom pontosan a statisztikákat, de folyton találkozom azzal, hogy akár középkorú vagy 40 fölötti nők panaszkodnak, hogy tejérzékenyek lettek, lisztérzékenyek.
És itt felmerül a kérdés, hogy lehetünk egészségesek, ha ignoráljuk a természettel való kapcsolatot?
Hát az én véleményem az, hogy nem. Semmiképpen, hiszen megint csak azt mondom, hogy ugye az ember az a természetnek a része, tehát hozzuk le ezt kicsibe, a szívem az a testem része. Akkor, hogyha én nem figyelek a testemnek a többi jelzésére, akkor nem tudok figyelni a szívemre se. Talán ezzel a példával tudom így szemléltetni azt, ahogy én gondolom.
Általános törekvés, hogy amint kerül egy szabad napunk, kimegyünk a friss levegőre a természetbe. Sőt, hosszabb szabadság ideje alatt még inkább. Ezen kívül a nagyvárosokban élők közül sokan virágot ültetnek, kutyát tartanak a lakásban. Tehát ezek is ilyen egyértelmű jelek, hogy hiányzik a természet. Mi a véleménye a modern ember és a természet viszonyáról, és hogy hogy látja azon emberek körében ezt, akikkel találkozik, akár az asszonyképzőn, akár azon kívül?
Nos, ez eléggé változó, viszont egyértelműen látszik az embereknek az a tendencia, hogy szeretnének visszakapcsolódni. Pontosan az előbb említett tapasztalatokból. Székelyföldön ezelőtt 2 évvel voltunk egy általam rendezett táborban. Gyerekek mennek oda lovagolni, és ott mesélte a tulajdonos, hogy Bukarestből érkeztek, tehát ugye a nagyvárosból érkeztek 8 és 12 év közötti gyerekek, és egyszerűen összetévesztették a kakast a kutyával. Tehát úgy indult a tábor, hogy nem is értették, nem ismertek semmilyen állatot, telefon volt a kezükbe folyamatosan, de szerencsére nem volt térerő, viszont a tábor végére a gyerekek nem akartak hazamenni, mert hogy felvették a kapcsolatot a természettel, és ugye azt figyeltük meg, hogy az az ember, aki felveszi a természettel a kapcsolatot, tehát szó szerint is lehet ezt érteni, hogy felveszek a tenyerembe egy marékföldet, vagy megfogom a vizet, és hogy az mennyire jó érzés tud lenni. Vagy kimegyek a napra, és amikor sétálok az úton, akár nagyvárosba, leveszem a napszemüvegemet, és csak egyszerűen hagyom, hogy a napnak a sugarai felmelegítsék az arcomat. Vagy akár az eső. Ugye, hogyha eltekintek attól, hogy a csoda vigyel, már megint esik az eső, ellenkezhetek ugye, de ettől még esni fog, akkor ha csak hagyom, hogy folyjonak le rajtam az esőcseppek, akkor eszembe fog jutni a gyerekkorom, amikor még élveztük az esőt, hogy az mennyire áldásos tud lenni.
Kimaradt egy kérdés, amit mindenképp szerettem volna feltenni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy értsük a természet nyelvét? Feltételezem, hogy a tolmács kizárt, vagy éppen hogy nem?
Sokkal inkább a tapasztalás, megint csak a cselekvésre hívnám fel a figyelmet, tehát az, hogy kimegyek, akarom, szeretném megérteni a világ működését, hogy mi a dolga a természetnek, illetve mi a dolgom nekem a természettel kapcsolatban. Hogyha most nagyapámra gondolok, meg nagyanyámra, akik nem tanultak 4 elem elméletet, valahogy zsigerből, illetve gondolkodás nélkül ők együtt éltek a természettel, pusztán a megfigyelés alapján. Tehát nem gyártottak mögé semmilyen teóriát, tudták, hogy mikor, minek van az ideje. Ugye múltkor azt hiszem említettem az ültetésnek a rendjét, tehát hogy növekvő holdkor ültette, tehát figyeltek ezekre, figyelték a bizonyos növényeknek a virágzását, a tyúk mikor vedlik, mikor nem. Tehát ők tudták, és ezeket figyelték, és ez bőven elegendő volt ahhoz, hogy együtt éljenek a természettel. De hát ugye ez az állapot az, amiből mi kiszakadtunk. Mondom azt, hogy mondjuk a nagyszüleink állapotából szakadtunk ki, megokosodtunk, egy műanyag világot teremtettünk magunknak, és most ahhoz, hogy megint visszataláljunk ebbe az állapotba, valahonnan el kell indulni. Ezért foglalkozunk mondjuk az asszonyképzőn belül ezzel a megközelítéssel.
Elindulni, útnak indulni. Utolsó kérdésem, mondhatjuk, hogy a természet a mi útmutatónk?
Abszolút, én hiszem és vallom, igen.
Köszönöm a beszélgetést Sütő Anna Máriának, akinek a munkájáról az asszonyképző.hu internetes oldalon tájékozódhatnak. A legközelebbi asszonyképző hamarosan Kolozsváron kezdődik. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez érkezve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Szalóki Ági és Paja beadalait hallgattuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!
Szerelem tavasszal, kitakarít szép szavakkal. Yeah, yeah.